Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm szépen a vigasztalást, mert ez vigasztalásomra szolgált, hogy így szólt ez az ének. Máskor, amikor dupla ennyien vagyunk, akkor se szól így, csak nyöszörgünk. Most viszont ennek az éneknek volt svungja. Örülök, ha ilyen kevesen is vagyunk ma, meg már egész reggel óta az foglalkoztat, a prófétát az vigasztalta, amikor a zsidókat számkivetésbe vitték, hogy majd a maradék visszatér, és ezt a maradékot a Biblia szent maradéknak nevezte, akikre majd fölépül egy új világ. Hát lehet, hogy mi vagyunk a szent maradék. Jó lenne. És azt hiszem, hogy elegendően vagyunk ahhoz, hogy egy új világ ránk fölépüljön, ha valóban úgy gondoljuk, ahogy Isten is gondolja a világ sorsát, meg a mi emberi életünknek a sorsát. Ezt a szentmisét egy idős testvérünkért ajánljuk föl, aki sok-sok évet számlál már, és hálás. Ő így szokta mondani, hogy a mindenhatónak, mert egy nagyon jó, sok-sok jót tevő zsidó asszonyról van szó. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombatnapja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták, honnan vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely néki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghez visz. Nem az ács ez? Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona. És ugye nővérei is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte, nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, keressük meg ennek a mai vasárnapnak az üzenetét. Hiszen nem csupán azért olvassuk föl ezeket a szentírási részeket, hogy ismételten halljuk, És az ige hirdetőnek meg az a feladata, ez a küldetése, hogy a felolvasott igét értelmezze. Hiszen nem elegendő egyszer hallani valamit, és még az sem elegendő, ha valaki otthon újra meg újra előveszi a Bibliát, bár csak többen tennék ezt, és újra meg újra olvassa ezeket a történeteket, de kibontani ezeknek az értelmét. Hiszen 1000 évvel ezelőtt irattak, arról nem is beszélve, hogy több ezer éves bölcsesség jelenik meg a Szentírás nagyon sok leírásában. Minden esetre, amikor olvastam ezeket a mai szentírási részeket, az jutott eszembe, hogy napjainkban van egy sajátos, újfajta tevékenység, akár szakmának is lehetne mondani, és ezt így mondják ma, mediáció. Közvetítés. Sőt, nem csak, hogy úgy felbukkant ez, hanem szinte, mint egy divathullám, úgy van jelen a világunkban. Válságban, problémák közepette, küszködő felek között megjelennek a mediátorok. Néha mosolygok azon, amikor egy-egy ilyen új fogalom felbukkan, akkor az emberek, mintha azt szugerálnák, hogy föltalálták a spanyol viaszt. A mediáció a Bibliában 1000 évvel, 2000 évvel ezelőtt megjelenik. A Bibliában mediátorokkal találkozunk, ma találkoztunk Ezekiel prófétával. Találkoztunk Pál apostollal, és hát találkoztunk a legfőbb mediátorral. Így olvassuk a Szentírásban az egyetlen közvetítő Isten és ember között Jézus Krisztus. A mediáció divat lett, de lehet, hogy azt is mondhatom, hogy szükség lett, hiszen antropológiai forradalom zajlik a világban, egy újfajta istenkép alakult ki, akár azt is mondhatnám, hogy egy olyan istenkép, amely igazából nem is istenkép, amely valamiképpen elmismásolja Isten és ember kapcsolatát. Hiszen ez a forradalom azt jelenti, hogy a Krisztus központi istenképet lesöpörték. Milyen a Krisztus központú istenkép? Azt mondja, Isten és ember története közös. És ha az ember odafigyel az Isten terveire, akkor nagy valószínűség szerint minden gyöngeségünk, minden gyallóságunk, minden esetlegességünk ellenére az irány legalább jó. Hiszen Isten azt akarja, hogy az emberek boldogok legyenek, az Isten azt akarja, hogy az emberek igazságban éljenek, hogy az emberek egymással szolidárisak legyenek, ez is. Hát egyfolytában reggeltől estig ezt halljuk, szolidaritás, szolidaritás. Az egész ószövetségi történet erről szól. Isten és a választott nép közös története. És ebben Isten törvényeket ad, és ha az emberek ezekhez a törvényekhez igazodnak, törvényekhez sose könnyű igazodni. Hiszen a törvények mindig faggatják a mi egyéni elképzeléseinket, a mi egyéni törekvéseinket, és ezeket bizony a törvények mindig szűkítik. És pontosan ez a forradalom, amit említettem, ez ezt jelenti, hogy egy ilyen emberképű, vagy talán inkább így mondhatnám, hogy individualista Isten képe van az embereknek. Ami azt jelenti, az az igaz, amit én igaznak tartok. Istenről az van, amit én gondolok. Ebben a témában az ember csak elbizonytalanodhat. Ebben az esetben ember a maga választotta emberi útján jár, és kimondja azt, hogy neki nincs szüksége senkire. Tehát, akkor, amikor egyáltalán Isten és az ő népe történetére gondolunk, akkor ez egyszerűen ezt jelenti, hogy ha a nép ragaszkodik a törvényekhez, akkor ez azt eredményezi, hogy a nép élete rendben van, uralkodik az igazságosság, és szolidárisak az emberek egymással, egymás gondját, baját hordozzák. Bizonyos értelemben azt is mondhatnám, de ebbe az irányba most nem szeretnék elmenni, hogy a Isten és a választott nép története Isten és az emberiség történetét szimbolizálja. Ha az emberiség Isten törvényeit magáévá teszi, akkor az igazságosság uralkodik, és a szolidaritás. Természetesen akkor, amikor ezeket a nagy mondatokat kimondjuk, akkor azt is kell tudni, hogy mi emberek igazodunk a törvényekhez, mi emberek szeretnénk az igazságosságot megjeleníteni a Földön, meg szeretnénk egymással szolidárisak lenni. Csak hát mindig újra meg újra akadályoz bennünket az önző természetünk, a neveletlen, a közösségi életre föl nem készített természetünk. Ez egy életfeladat. Egy életfeladat, hogy az ember egy közösségben tudjon élni, egy közösségben az ember oda tudjon figyelni az eligazító gondolatokra, igazságokra, egy közösségben el tudja fogadni azt, hogy feladata van a másik emberrel. És legfőképpen azokkal, akik rászorulnak az ember gyógyító közelségére. No, elég az hozzá, valószínű, hogy ez a mediáció ezért ilyen széles körű, mert ember központú a mi gondolkodásunk. És rengeteg a válságba jutott élet, a kudarc helyzetbe kerülő életek. Gondoljanak csak rá, szinte mindenütt erre hallunk, mindenki közvetíteni akar. Van házasság közvetítő, van munka közvetítő. Bizonyos értelemben a médiumok világa is ezt képviseli, vagy ezt vindikálja magának, hogy ő is közvetítő. Csak hogy egyről nem szabad megfeledkezni, hogy azok a közvetítők, akik Isten nevében szólnak, az a közvetítő, Jézus Krisztus, aki az Istennek a küldötte, mindig az ember javát akarja. És mindig ezek a közvetítők az Isten terveit hozzák. És az embereket abban akarják segíteni, hogy jobban odafigyeljenek ezekre. Gyanús nekem, hogy akkor, amikor ezek az evilági közvetítők megjelennek, azok vajon kinek az érdekét képviselik? Ezért vannak bennem bizonyos kétségek a pszichológusokkal kapcsolatosan, a terapeutákkal kapcsolatosan. Mit jelent az ő közvetítésük? Az esetek többségében az, hogy kinyitják a fülüket, aztán hallgatnak. Kibeszéltetik azt a nyomorult, bajban lévő embert, de válaszuk nincs. Ezek a közvetítők, ezek mindig az Isten felől hozzák az üzenetet, az Isten pedig a hűséges, szövetséges, tehát ő mindig azt akarja, hogy az ember kudarc élménye megszűnjön, mindig azt akarja, hogy az ember problémája megoldódjon. Persze, ki merik-e mondani vajon ezek az evilági közvetítők, hogy mit kell tennie az embernek ennek érdekében? És a proféták mindig következetesek. Ugye, maga a fogalom, ugye ószövetségi mediátorok a proféták. A zsidó világban a proféta a roe. A roe azt jelenti magyarul, hogy előrelát. Belelát bizonyos értelemben a jövőben. Jövőben. És ennek megfelelően szólal meg, de mindig az Isten akarata határozza meg a gondolkodását. Görög nyelven, ugye Jézus korában inkább ez a fogalom volt, hiszen a zsidók is a görög műveltség hatása alatt élték a mindennapjaikat. Proféta, maga a szó, ez görög szó, ami azt jelenti, valaki profiémi, valakinek a nevében beszélni. A proféták mindig az Isten nevében beszéltek. Isten igazságát hozták el az embereknek, amik biztos, hogy megoldást jelentenek, ha van elegendő erőnk ezekhez tartani magunkat. És ugyanakkor a proféták vitték az ember kínját, baját az Isten elé, mint Mózes annak idején. Bibliából gyönyörű ez a mózesi közbenjárás. És azt, amit ma hallottunk, ugye Ezekiel profétától, és ez a profétai sors nem volt ám egyszerű, ahogy a prédikátor helyzete se egyszerű. Azt hiszik, hogy szívesen hallgatják az emberek azt, amit én itt mondok. Dehogy. Azt szeretnék az emberek, ha nem az igazságot mondaná ki a ige hirdető is, hanem ilyen simogató és elódázó kijelentéseket tenne, ami az embereket nyugtatja, vigasztalja, csak éppen a helyzet nem változik. A helyzet változása mindig kemény kihívás. A helyzet csak akkor változik, az ember egyéni helyzete is, a társadalom helyzete is, a világnak a helyzete is, ha abban megjelenik az áldozatkészség. Áldozatos szellem nélkül nem tud megváltozni az ember. Ennek a szellemiségnek a jelenléte nélkül a társadalom csak süllyed. Enélkül az emberek elidegenednek egymástól. Ezekiel ebből beszél az embereknek. Emberek, hát térjetek észhez. Hát az Isten jót akar nektek. Hát ne engedjétek ennyire magatok egyéni érdekeit előre, hanem egy kicsit jobban figyeljetek arra, hogy az igazság mindig igazság. És az nem csak addig igazság, amíg a ti kedvetek szerinti. És a egymásért való felelősség mindig élő. Ez nem az szerint van, hogy most éppen kedvem van hozzá, vagy nincs. Felelősek vagyunk egymásért. És akkor, amikor a proféta mindezt elmondja, akkor azt mondja a népnek, nem hallgatjátok meg, akkor is ez az üzenet azt jelenti, hogy van proféta. Akkor is van, ha ti szeretnétek úgy élni, mintha nem lenne. Van. És ugyanez a történet, de ezt már nem akarom annyira kifejteni, Jézus esetében is. Ja, Jézus megjelenik, mint az egyetlen és legfőbb közvetítő Isten és a nép között, és megbotránkoznak. Nagyon érdekes ez a furcsa emberi magatartásunk, tetszenek tudni. Azt az Istent szeretjük, akit az égbe számítunk. Olyan messze van, hogy... De akkor, amikor az Isten megjelenik közöttünk úgy és olyan képpen, mint amilyenek mi vagyunk, no, ez gyanús Isten. Jézus megjeleníti az Istent egy közülünk, akkor elkezdjük firtatni, hogy van-e ehhez joga. Elkezdjük firtatni, amire pedig mindannyian vágyakozunk, és ez a Jézus mondja, akkor megkérdőjelezzük az ő istenségét, az ő isteni küldetését. Az égben lévő Isten nem kérdőjelezzük meg. Mert az Isten nem úgy, az égben levő Isten nem úgy van köztünk meg velünk, mint ahogy Jézus volt és van. Bizony azt hiszem, hogy Jézusnak a küldetését, szerepét is ebből a szempontból is kellene nézni. Jézus szellemi arculatát meg kellene ismerni. Jézus szellemi arculatát nem csupán a nemzete, a családja formája is alakítja, hanem mindennél inkább a küldetése. Mindennél inkább az, hogy az Isten valamit rábízott, ez határozza meg Jézus arculatát. Ezért ő az egyetlen közvetítő. Mert azt jeleníti meg, amit az Isten vár tőlünk, és amikor ez megjelenik, akkor botránkozunk. Ugye egyszerűen azért, mert élére állítja Jézus a szavakat. És ebben a pillanatban nem lehet kibeszélni semmit. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy gyenge vagyok a megvalósításához. Pál apostol éppen emiatt sír, hallottuk. Vegye el az Isten a gyöngeségemet. Erre azt mondja az Úr neki, elég neked az én kegyelmem. Mi akkora nagy akarsz lenni? Annyira erős akarsz lenni? Igen, te akarsz akkor a központba kerülni. Ha gyönge vagy, akkor vagy erős. Ha kicsiny vagy, akkor vagy nagy. Mert akkor az Istent jeleníted meg, nem magadat. Testvérek, azt hiszem, hogy ezeken a kérdéseken igen komolyan el kell gondolkodnunk, mert hiszen mi mindannyian mediátorok vagyunk. Mindannyian. Itt van egy filmkészítő ember is. Egyre többet gondolok a médiumokra ezzel a kérdéssel kapcsolatos, hogy a médiumok mit közvetítenek? Hogyan szolgálják a konfliktusok kezelését? A jó kimeneteleket? Ezért vagyunk olyan kritikusak a médiumokkal kapcsolatosan. Mert nem mindig azt szolgálják, amit szolgálni kellene, az életet. De mi szintén közvetítők vagyunk mindannyian, és az egyház, az egyház, aminek a létjogosultságát, hát eléggé megkérdőjelezik. Itt Európában mindenképpen. De van. Ahogy Ezekiel mondta, ha semmit nem hallgattok rám, akkor is van proféta. Ha sajnálják az egyházat, egyház akkor is van. Csak, hogy ez az egyház teljesíteni tudja a küldetését, ahhoz az kell, hogy mi külön-külön mindegyikünk tudatosítsa magában, hogy ő közvetítő. Ha minket fölkarolt az Isten, ha mi életünket átalakította az Isten, akkor nekünk erről tanúságot kell tenni. Egymás felé, aki éppen itt mellettem ül a széken, otthon a családban, a munkahelyen, a villamoson, az autóutakon, mindenütt kifejeződik, hogy mi milyen emberek vagyunk. Önzők, erőszakosak, rámenősek, vagy pedig egymásra figyelők. Én azt szeretném kérni a testvérektől, hogy erről ne feledkezzünk meg. Isten Jézus Krisztuson keresztül küldi az üzeneteit, Jézus Krisztus pedig ránk bízta ezt az üzenetet. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek. Ha baj van a világban, lehet, hogy a mi hangunk lett túl gyenge, de legfőképpen talán a mi nagy lelkűségünk nem elegendő. Testvérek, most elimádkozzuk a Hiszek egyet, de mindig elfelejtem ezeket a hirdetéseket. Ma a Péter filléreket gyűjtjük. Ezek a pénzek azok, amiket a Szent Atya a legnagyobb bajban lévő, a világban legnagyobb bajban lévők támogatására fordítja. Ne féljünk attól, hogy maga zsebébe tuszkolja ezeket a filléreket. Sokkal nagyobb a felelőssége. Ne kérdelezzük meg ezt sem. Tehát a gyűjtés ma a Péter fillérek gyűjtése. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. A Szentírás a lelkünkre köti, hogy Jézus az egyetlen és igazi mediátor Isten és a világ között, Isten és az ember között, és mi is közvetítők vagyunk. És egy kicsit többet kellene talán arra gondolni, hogy mennyire határozza meg a szellemi arcunkat a küldetésünk. Mindig arra hivatkozunk, hogy milyenek a génjeink, mindig arra hivatkozunk, hogy a családunk, a nemzetünk, stb. Igen, ezek meghatározók, de nem lehet egy életen keresztül, ma ez divat szintén, és a mediátorok ezt szugerálják, hogy a gyerekkori dolgok azok egész életünket meghatározzák. Beleszólnak. De komolyabban vennénk, mit jelent, hogy küldetésünk van, akkor talán az egész életünket jobban meghatározná, milyen küldetést is bízott ránk az Isten. Ez már nem a testnek, meg a vérnek a világa, hanem ez a lélek, a szellem világa. Gondoljunk erre, most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Gyertek hozzám minnyájan, akik elfáradtatok, akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket, mondja az Úr. Könyörögjünk. Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk,
hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, ami Urunk által.
Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem.